Milyen most?
Jézus 2.
Igen! Efezusiakhoz írt levél második fejezete. Ugye az első fejezet végén megtudtuk, hogy mi Krisztusban vagyunk, és az ő lábai alá vettetett minden. És őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, ez a hívők közössége, amely az ő teste, ezek vagyunk mi. Oké, ezt értem az alatt, hogy olyan közel vagyunk Istenhez, amilyen közel csak lehetséges. Hogy értem, a kezemnél közelebb nincs senki hozzám. Még a feleségem sem, még a gyerekeim sem. Egyébként ez a másik két kép. Mindig így kell rá gondolni. Ki vagyok én Istennek? A teste, az a fia és a mennyasszonya. Ez férfiaknak egy kicsit rázós, de ha érted azt a képet, ami a király és királynő képe, akik ketten uralkodnak, a király hozza a döntéseket, de leteszi az életét a királynőért, a királynő segíti a királyt, és tiszteli őt, és így alkotnak egy érinthetetlen egységet, amely minden fölött áll, akkor ez egy nagyon jó kép, oké? Akkor a hívők tömege alkotja Krisztus feleségét, a királynőt, de alkotja a testét, és alkotja a testvéreit, illetve az atya gyermekeit, az örökösöket. Ugye, nem tudom, hogy elmélkedtetek-e már ezen. Ennél magasztosabb, ennél magasabb, ennél hihetetlenebb pozíció nincs. Ha te lennél Superman, az egyik legnagyszerűbb angyal számos hőstettel, akkor is csak az angyalok egyike lennél. Érted? Csak egy szolgáló lélek a rendszerben. És valószínűleg nagy tisztességgel, nagy szabadsággal, nagy elismeréssel, nagy hatalommal, de nem te vagy a királynő. Nem, te csak egy katona vagy. Egy jó katona. Nagy plecsnivel. És a hírekben rólad is lehet olvasni. De te a királynő vagy. A Krisztus teste, hogy értem, a keze, ő maga, az örököse, aki a nevét hordozza, aki a nevében, a helyében jár, kell. Kell, hogy ezen elmélkedjetek. Az ember erre a nagyszerűségre lett elhívva. És ha ezen a nagyszerűségen nem elmélkedsz eleget, akkor a céljaidat nem állítod elég magasra. Akkor megelégedsz az életedben morzsákkal. Oké? Okay? Csak hagyj legyek gazdag ember. Na de a gazdag ember, ha gazdag is, és még istenfélően is gazdag is, de megfeledkezik erről a pozíciójáról, mint örökös, akkor megint csak a rendszer egy része. Nem tudom, értitek-e? Megint csak egy a polgári társadalom egy elismert tagja, oké, a háttérgépezet egy fogaskereke, egy aranyos ember valahol. De te nem ez vagy, te a királynő vagy, te az örökös vagy, te Krisztus teste vagy. És a te lábaid alá vettetett minden. A földi életed során erre kell felkészülnöd, ezen kell elmélkedned, így kell meghoznod a döntéseidet. És muszáj, hogy ezt így visszhangozzam. Amikor Krisztus itt járt a Földön, akkor Isten járt itt a Földön. Megfigyelted az evangéliumokban, hogy Krisztus hogyan viselkedett, amikor itt volt? Ugye van egy képünk arról, hogy Isten hogyan néz neki, ha eljönne a Földre, igaz? A zsidóknak is volt, ezért nem ismerték föl Krisztusban a messiást. Értem, ott volt, és az kizárt dolog, hogy te legyél a messiás, de ha Isten eljönne, nem így csinálna. Fanfárok lennének, angyali seregek, rómaiakat rögtön nyakanyisz, és tudod, és meg volt a kép róla, hogy ez hogy néz ki, ha Isten megjelenik, tudod, akkor mi mind térdre omlunk, és hatalom, és dicsfény, és fölemel minket, farizeusokat, és oké, tehát, hogy Isten eljött, és egy volt mi közülünk. Nem volt hol lehajtani a fejét, egyszerű emberekkel töltötte az idejét, borivónak, bűnösök barátjának mondták. Valószínűleg nem volt borivó olyan módon, de nem volt neki gond, hogy a kocsmában kellett dumálni az emberekkel. És nem volt gond, hogy prostituáltakkal töltötte az idejét. Én nem tenném, oké? Okay? Tehát pedig nem vagyok Isten, még csak különösebben szent ember sem, de biztos zavarna, hogyha úgy beszélnének rólam, hogy állandóan nem tudom melyik téren tölti az idejét, és csajokkal dumálgat. Nem tudom, értitek-e? Neki nem volt gond. Ő tiszta volt, ő természetes volt, ő a tanítványaival bandázott, nem tudom hány éven keresztül, 3 éven keresztül. És persze olvassátok, hogy micsoda szolgálatot végzett, hogy befektetés volt, hogy törődés volt, de nem egy fura alakot láttok, hanem egy közvetlen, természetes szolgát, aki megmosta a tanítványainak a lábát. Úgyhogy amikor te az istenségre készülsz, az örökösségre, akkor nem csuhát kell fölvenned, vagy bíborpalástot, és felemelt orral járkálnod, hanem akkor egész más érzéssel söpröd ki az udvart, vagy mosod a WC-t, vagy segítesz át valakit az úton, vagy töltesz időt egy emberrel, mosod meg a lábát. Az élet másképp lesz iszonyúan jelentős és fontos. Nem tudom, hogy én ezt jól csinálom-e, de ez az a kép, amit kaptunk. Ez az a magasság, amiben emelkedni akarunk, és emelkednünk kell. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Én szerintem erről beszéltünk. Igen. Amelyben egykor... Hogy? 10-ig eljutottunk. Igen, én is úgy emlékszem, hogy... Na mindegy, hogy azért olvassuk. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Oké, a modern ember talán nehezen ismeri el, hogy bűnös, de készségesen elismeri, hogy halott. Kozmikus elidegenedés, magány, zárkózottság. Tegnap láttam egy műsort a tizenévesek öngyilkossági arányának növekedéséről. Nincs kommunikáció a családban, nincs kommunikáció barátok között, rossz énkép, elidegenedés magamtól, másoktól, a világtól. Itt vagyok egyedül a tömegben, menthetetlenül, és halott vagyok, tudom, hogy halott vagyok. Mozgok még, de nem élek. És ezt a modern ember érti. A gazdag ember ér ebben az ürességben, a szegény ember él ebben az ürességben, halottak vagyunk. És a Biblia azt mondja, hogy Krisztussal együtt megelevenített minket. Ahogy megtérsz, ez a magány elmúlik örökre. Amelyben egykor éltetek, egy világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egy olyan világban élünk, amelynek irányultsága van. A világ szó kozmoszt, rendet jelent, rendszert, amelynek van egy vezetője, aki lázad Isten ellen. Egy angyal, Sátán, akinek nagyon határozott célja van az emberiség történelmével, mégpedig a célja az, hogy a saját igazát Istennel szemben bebizonyítsa, hogy egyfajta intellektuális és hatalmi az emberek és emberiség fölött gyakorolt hatalmi győzelmet arasson Istennel szemben. Folyik egy háború a lelkedért, ahol semmi sem semleges. Minden üzenet, a reklámok, a kultúránk, a politika, az oktatás, a történelemírásunk magyarázata és értelmezése, a teremtés, illetve az eredet kérdésének magyarázata az evolúció elmélettel, mind-mind-mind spirituális, vallásos meggyőződésen alapul ebben az elvileg objektív és liberális világban. Oké, ebben a liberális világban mindent szabad mondani és gondolni, kivéve azt, hogy te tudod az igazságot, Krisztus él, és mindenki más pedig téved. Mindent szabad, csak kereszténynek lenni nem. Oké? Ne légy naív. Egy ellenséges rendszerben élsz, amely rendszer a Biblia bevallása szerint is az ellenség kezében van. Amikor az ördög megkísértette Jézust, neki akarta adni a világ királyságait. És Jézus nem mondta neki, hogy hülye vagy, az már az enyém. Hanem azt mondta neki, hogy nem fogok leborulni előtted, ilyen módon nem kell. Elismerte, hogy az övé. Úgyhogy kérlek, ne légy naív. Könnyű úgy élni, hogy e világ szellemének, ideológiájának, de démoni irányultsága szerint élj. Ugye nem keresztényként is, ez ide van írva, oké? Vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva, könnyű igazodni a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságával követtük a test és az érzések hajlamait, és harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Tehát van egy irányultság a világban, egy terelés, egy szélirány, amihez könnyű igazodni, és ugyanakkor van bennünk egy hajlam, a testünk hajlama. Tudjuk azt, hogy az ember három részből áll, test, lélek, szellem. És a Biblia testként, én azt gondolom, hogy a test, fizikai test és léleknek a régi kombinációját érti, azt a gépezetet, amely igazából nem tud más csinálni, csak vétkezni. Amelyben ott van a kívánság arra, hogy istentelen dolgokat tegyen. Teljesen természetes. Ugye nem rossz... Te milyen rossz ember vagy? Hanem mindenki rossz ember. Ugye mindenki a test, az érzékek kívánsága szerint élt, amely tökéletesen összhangban van a világ szellemével. Hisz az ördög mit mond? Azt mondja, hogy ezeket a kis disznókat kell nekem valahogy az oldalamra állítani. Szerintem valahogy, körülbelül ennyire tisztelhet minket. Disznók, beszélő majmok, valami ilyesmi. És azt mondja, hogy ezeknek van egy testük, és ez Isten ellen megy, az én oldalamon áll. Ha nem figyelnek oda, ha nem gondolkoznak, akkor a legnagyobb vágyuk az lesz, hogy a testük kívánsága megelégüljön. Úgyhogy én leszek a megmentőjük, király. Én megadom nekik mindazt, amit Isten nem. És nem tudom, láttátok-e a klasszikust idézek, az ördög ügyvédjét. Film. Hányan láttátok az ördög ügyvédjét? Tessék megnézni. Egy nagyon jó film. Csak tudnod kell, hogy Isten nézőpontjából egyáltalán nem beszél, de az ördög nézőpontját szó szerint elmondja. Leplezetlenül. Oké? Tehát, hogyha te ismered Isten nézőpontját is, akkor a film tökéletes. Hogyha nem ismered Isten nézőpontját, akkor a film csak az ördögnek tökéletes. De a következőt mond az ördög, hogy ide figyelj, te! Én vagyok az, aki megáldalak. Én vagyok az, aki a javadat akarom. Isten bohócot csinál belőled. Beléd ülteti a vágyakat, a kívánságokat. Elhúzza előtted a mézes madzagot, és utána azt mondja, hogy ne nyúj hozzá, meg se érint, sőt, nyakon vág, ha mégis megteszed, és jót röhög rajtad. Miért vagy olyan ostoba, hogy még mindig őt szolgálod? Nem tökéletes? Ez az ő logikája. Úgy értem, nézd meg a világ, mindent megad neked, amit csak kívánsz. Álmod meg, és a tiéd lehet. Úgyhogy nagyon könnyű, ha egy kicsit felszínesek vagyunk, akár keresztényként, ha egy kicsit felszínesek vagyunk, ostobán élni. Mint az állat. Tudod, elélógatod a szalmát, megy utána. A vágóhídra, nincs az gond, tudod, hát csak a lényeg, hogy a szalma ott legyen. Nincs az gond, ilyen nincs, ugye? Nem, de értitek, nem gond az, lényeg, hogy ott a szalma. Megeszem, nem gondolkozom egy centivel se tovább annál, csak érzem, hogy éhes vagyok, ott a kaja, enni akarok, és ahol a kaja van, oda megyek. Érted? És így élem az életemet. Jó, nem, ennyire nem vagyok primitív, de valahol igen. Ostoba vagyok, mint az állat. És azt gondolom, hogy embernek lenni a Maslow-féle szükségleti piramis, hányan ismeritek? Oké? A legnagyobb szemét, ami létezik. Bocsánatot, elnézést kérek Maslow-tól, de a piramis azt tanítja, hogy az ember nem törődik a magasabb szintű igények kielégítésével addig, amíg az alacsonyabb rendű szükségei nincsenek megelégítve. Hát az állati része tényleg. Úgy értem, a barom részem az tényleg azt mondja, hogy addig, amíg nincs kaja, addig nekem ne dumáljál arról, hogy mi az élet értelme, kaja kell. De én meg azt mondom, hogy amíg nem törődsz azzal, hogy mi az élet értelme, addig lehet, hogy nem lesz kaja sem. Ugye te embernek lenni azt jelenti, hogy van gerincünk, van jellemünk, vannak meggyőződéseink, akár élünk, akár meghalunk, akár jól megy a dolgunk, akár rosszul, és felül tudunk kerekedni az állati természetünkön. És hogyha nem, akkor öregem, tényleg nincs nagy különbség köztem és a között a lény között, akinek az evolúció mondja az embert. Én azt gondolom, hogy az ember kiváltsága az, hogy lehet egy belső élete Istennel, amely az, ami függetlenül a körülményektől. És igen, engem is megüt, amikor bajban vagyok. Igen, ugyanúgy megrogyok. De amikor padlót fogok, akkor Istenhez kiáltok, Isten fölemel, megvigasztal, és bizony megállok, még ha el is estem, a bajban is, ha a szükségeim nincsenek betöltve. Ha fázom, ha éhezem, És persze ezt ebben a modern világban ritkán éljük meg, de bizony a félelem, az aggodalom, a bizonytalanság, a stressz, a nem is tudom, egy csomó olyan teher, amit pedig más kultúrákban nem hordozunk, része az életünknek, és bizony van lehetőség arra, hogy a körülmények változása nélkül megálljunk ebben. Úgyhogy ne engedd, hogy az, ami nyilvánvalónak tűnik, csak azért, mert nyilvánvalónak tűnik, bizonyítottnak is mutatkozzon, vagy bizonyítottá váljon a lelkedben. Mit jelent ez? Depressziós vagyok. Kirúgtak az állásomból. Imádkoztam háromszor Istenhez, hogy segítsen a helyzetemen, semmi nem változott. A barátaim ellenem fordultak. Nyilvánvaló, hogy Isten is elhagyott. Az életem reménytelen, és amíg rendben nem szedem a dolgokat, Istenhez se nagyon mehetek. Ja igen, és vétkeztem is, bocsánat, persze ezért van minden. És amit a szemed, az érzéseid, a tapasztalataid mondanak, mind egy nagyon pontos definíciót ad az életedről. Elbuktad, elveszítetted, game over. De amit a szemed mond, amit a tapasztalataid és érzéseid mondanak, csak egyszerűen nem igaz. Isten nem hagyott el, a bukásod ki van fizetve, és az, ami most keresztül mész, az egy előléptetés, és a sötétségben, ami járnod kell, kincsek vannak elrejtve, amelyekkel, amikor túl leszel ezen, azt fogod mondani, hogy a legnagyobb áldást kaptad, amit csak kaphattál. Ezt jelenti az érettség. Az érettség az, hogy a körülményeim ellenére megmaradok a meggyőződéseimnél, és azok szerint hozom a döntéseimet, és azok szerint élek. Jó? De tudd, hogy természetesen a döntés nélkül minden szél szembe fúj. A világ szelleme, a testet hajlamai az ellenkező irányba néznek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szereteteért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Oké, de Isten, ez nem rólunk szól, hanem Istenről. Ki cselekszik most? A mi állapotunk le volt írva. Halottak voltunk, a testünk kívánsága és hajlamai szerint követtük e világ szellemét. És a harag fiai voltunk, ellenségek. És itt le vagyunk zárva. És nincs arról szól, de aztán összeszedtétek magatokat, és végre jó útra tértetek, maradjatok meg ezen a jó úton. Nem, itt le van zárva. És azt mondja, hogy a de Istennel folytatódik. Oké, de Isten gazdag lévén, és itt a motiváció az ok, irgalomban, ami az, hogy egy olyan tulajdonság, amely nem büntet, hanem miközben látja a hibát, nem azt adja, ami a hibáért járna neked. Az irgalom az a nem büntető jellem. Az a jellem, amely megbocsájt, és nem adja azt a következményt, amely a törvény szerint jogosan járna azért, amit te tettél, és amiért felelős vagy. Gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, következő motiváció. Tehát egyrészt megbocsájtok, és nagy szeretet van bennem. És miért teszem? Az én szeretetemért, mondja Isten. És ez nagyon fontos, hogy az ő szeretete nem egy kölcsönösségen alapuló szeretet, ahol neked adnod kell valamit azért, hogy ő szeressen. Az ő szeretete egyirányú, azaz belőle fakad, önmagára néz, és önmagára nézve szeret téged, azaz te nem tehetsz hozzá ehhez a szeretethez, és nem vehetsz el belőle. Ez nagyon fontos. Mint egy kisgyereknél, oké? Okay? Zoe megszületett, és lila volt. És a fejének körülbelül olyan formája volt, mint egy UFO-nak. Így meg volt nyúlva egy kicsit, tudod? De rögtön szerettük. Oké? Okay? Tehát a szeretet nem függött a szeretet tárgyától, hanem belőlünk fakadt. Nem tudom, ezt értitek? És ez Istennél még magasabb szinten van. Az ő nagy szeretetéért, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Oké? Okay? Krisztus meghalt ugyanúgy, ahogy nekünk meg kellene halnunk, és őt életre keltette, és vele együtt minket is. Hogyan vagyunk életre keltve? Úgy, ahogy Krisztus. Az élet közösséget jelent. Nem csak azt, hogy nem mozgok, hanem jelenti azt, hogy eddig el voltam szigetelve Istentől, távol voltam, és aztán közel vagyok hozzá. Élek. És ez az élet igazából a szellemi szükségek, a legbelső igények kielégítését egy dinamikus, friss, állandó módon jelenti. Ezért elegendő Isten vigasztalása. Mert amikor élek, akkor minden megvan, ami kell az élethez. Csak a körülmények bizonytalanok. Amikor nem élek, akkor tök mindegy, mennyire jók az körülmények, üres vagyok, illetve ha a körülmények rosszra fordulnak, akkor meg pánik van. Az üresség és a pánik között ingadozunk. Ha élek, akkor pedig a kényelmetlen, de az élet nem változik. Úgyhogy Krisztussal együtt kegyelemből van üdvösségetek. A kegyelem meg nem érdemelt ajándék. Ugye az irgalomhoz közel van, a szeretethez közel van. A szeretet nem függ tőled. Az irgalom pont, hogy nem arra néz, ami tettél és ami ezért járna neked, hanem elengedi ezt, feltétel nélkül ad. A kegyelem pedig kárész meg nem érdemelt jó tétemény, amely az ajándékozó jelleméből fakad. Ez a pontos definíció. Ezt jelenti a kegyelem. Kegyelem nem csak annyit jelent, hogy el vagy ítélve, és meg kegyelmet adunk, megbocsájtást adunk, ugye, nem akasztunk föl, elnöki rendelettel minden politikai fogoly kegyelmet kap, ugye ez a fogalom él bennünk a kegyelemről, hogy kiengednek a börtönből, de a börtönből való kiengedés csak egyfajta jó tétemény, nem a teljes definíció. A teljes definíció azt jelenti, hogy bármilyen jó tétemény, amely meg nem érdemelt, és amely a jótevő jelleméből fakad. Kegyelem. Kegyelemből, ajándékból, meg nem érdemelt jótéteményből van üdvösségünk, azaz megmenekülésünk. Ha, miért jó hír ez? Nem kell törekedned arra, hogy megérdemeld. Hogy értem, ez nem kell, hogy megfelelj. Hogy értem, ez a tiéd. Kész. Game over. Király, élj benne, örülj! Nem kellett kiérdemelned, és ha nem kellett kiérdemelned, vajon mind múlik, hogy elveszíted-e? Csak azon múlhat, aki adja. Ha az, aki adja, nem akarja elvenni, akkor az a tiéd marad mindig. Te nem befolyásolod. Nem rajtad múlik. Szerintem ez nagyszerű. Ezután csak egy kérdés van, hogy vajon Isten hogyan gondolkozik erről? Úgyhogy olvassunk tovább. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Tehát kegyelemből van üdvösségetek, Krisztus életre keltett Krisztussal, oké? És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Van egy fogalom, a helyzeti és a tapasztalati igazság fogalma. A helyzeti igazság az, hogy mondjuk azt, hogy örököltél egymillió dollárt, nem, egymilliárd dollárt. Ez a helyzeti igazság. Az öröklés megtörtént, a pénz ott van a te neveden egy számlán. A tapasztalati igazság az, hogy ezt erről te nem tudsz. És ugyanúgy élsz, mintha nem lennél milliárdos. Érted a kettő közötti különbséget? A helyzeti az egy valós dolog, amelynek az erőforrásaihoz nem biztos, hogy hozzáférsz a hited vagy a hitetlenséged miatt. Tudás, nem tudás, illetve a tudásban való bizalom, vagy a bizalom hiánya miatt. Helyzetileg mi a mennyeiek világába lettünk ültetve, nem önmagunkért, mert megdolgoztunk érte, mert hősök voltunk, hanem kiért? Jézus Krisztusért. Ő csinálta meg a hőstettet, amivel a mi ügyünk rendbe lett hozva, és mert Isten gazdag irgalomban és az ő nagy szeretetéért feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett. Azaz, Isten rád néz, és már annak lát téged, akinek látni fogod magad, amikor a mennybe mentél, amikor átléptél az örökkévalóság határán. Királynak lát, uralkodónak, a fiának, a lányának, a testének, a mennyasszonyának, a feleségének. Te helyzetileg már az vagy, aki Isten elméjében csak lehetsz. Ez is megint kicsit olyan, mint a szülő, aki ránéz a kisfiára, kislányára, és tudja, hogy egy nap kislányom mennyasszony leszel. Oké, okay, és látja őt gyönyörűnek, fehér ruhában, élete egyik boldog napján. És a kislány el se tudja képzelni. Tehát úgy értem, nem is érti, hogy ebben mi a jó. Lesz ott csoki? Ha lesz csoki, akkor én megyek. Nem érti még. De a szülő látja őt a jövőben. És bizony nem úgy kezeli, mint jaj, te milyen kis pici kis törpe vagy, állandóan itt rohangálsz körbe-körbe, semmi hasznom belőled. Te mindig ilyen pici törpe maradsz, az ilyen pici törpékből nem kell nekem több. Oké, tehát most csak mondtam valami furát, de néha mi magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy mire jó ez a fura lény Istennek. És nem az a kérdés, hogy mire jó neki, de ugyanakkor nem is vagy egy fura lény, hanem az vagy, aki ő, és amilyen ő, és ő már ebben lát téged. Ez a helyzeti igazság. A tapasztalati még eltér ettől. Hogy oké, a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Újra kezdi a motivációt, 7. vers, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Na gyerünk, most kibújt a szög a zsákból. Itt megvan, ez az apróbetűs rész. Az öregnek hátsó szándékai vannak. Van egy oka, van egy motiv. Miért csináltad ezt az egészet? Mondd el nekünk. Gyerünk, elő a fámával. Mert biztos, hogy ez nem csak ilyen önzetlen dolog, hogy itt te irgalmat adsz, meg nagyon szeretsz minket. Itt biztos van valami kis, valamire jók vagyunk mi is. Mondd el nekünk, hogy mi a cél. És Isten kicsit zavartan áll, és azt mondja, oké, fiúk, bevallom. Volt egy második célom is, de nagyon szeretlek titeket, és irgalmas vagyok, de volt egy cél. Igazából senki nem tudja, hogy mennyire vagyok jó. Lehetetlen kifejeznem a jóságomat, mert az angyalok egy tökéletes világban élnek. Úgy értem, ők hatalommal élnek, azt csinálnak, amit akarnak, semmi sincs a lábuk alatt, csak én vagyok nagyobb náluk, de én meg, hát velem meg azt látják, hogy hát Isten olyan, amilyen, hatalmas, jóságos. De hát mit jelent az, hogy jóságos? Tehát úgy értem, sose hibáztam, mindig tökéletes voltam. Úgy értem, az egész ilyen... Hát jó ez, de úgy értem, meg akarom mutatni, ki akarom fejezni azt, ami vagyok. És hát erre ti nagyon alkalmasak vagytok. Megjegyzem. Ugye, ha megnézitek a történelmeteket, van benne néhány bökkenő. Ha megnézitek az életeteket, bizony van benne néhány szégyelnivaló. Elég gáz az, ami lett az én teremtésemből, miután fellázadtatok ellenem. És a célom a következő, hogy megmutassam az eljövendő korszakokban, nem csak most, hanem ebben a korszakban, hanem az eljövendő korszakokban, az örökké valóságban, a korszakok korszakaiban, hogy örökre megmutassam, oké, mit? Kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Oké, a kegyelem az micsoda? Ajándék, meg nem érdemelt ajándék. Meg akarom mutatni az én ajándékozó képességemet, oké? Hogy én meg nem érdemelt, tehát folyamatosan képes vagyok meg nem érdemelt ajándékot adni. Jó téteményt, amely belőlem fakad, amennyire én gazdag vagyok, olyan kreatívan, olyan gazdagon, olyan kifinomultan ajándékozok, adok. Ezt senki nem érti a mennyben igazán, mert már majdnem minden az övék, illetve ami az övéké lehetne, nem is értik, hogy az övéké lehetne, mert meg se fordult a fejükben. Az egészet nem értik, mert nincsenek kiugró hegyek, völgyek, nincs minta, amin keresztül nem értik. Na, ha legyek, hogy nem értik. Az angyalok a földi életbe úgy néznek be, mint a moziba. Hogy értem, király, hihetetlen, nézzek, mit csinált. És nézzek, Isten, mit csinált? Hihetetlen, el vagyok ájulva. Hát agyok kell, hogy üsse. Nem ütött el agyon. Ez hogy van? Micsoda dicsőség, hogy Isten ilyet tud. Ha ezt biztos agyon üti, ezt se ütötte agyon. Azt a minden. Na ebből tudja, hogy sose lesz semmi. Nézd, már pásztor lett belőle. Azt a levonult minden. Érted, ez úgy értem, az sose tér meg. Hát az egy kretén. Hát ez hányok attól a kreténytől. Nézd, már megtért. Azt most meg milyen kedves lett. Érted, tehát, hogy, és azt mondják, hogy Isten hihetetlen, mint egy moziban. És nem hisznek a szemüknek. Olyan fogalmakat tanulnak, amiknek a létezéséről se tudtak. Kegyelem? Hát sokáig azt se tudtuk, hogy létezik bűn. Tehát úgy értem, ámulatos. És itt Isten célja, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Na biztos az lesz majd, hogy mi ott ülünk valamilyen kis kőbányában, tudod, és akkor ilyen propagandafilmet kell néznünk, ahol majd Isten az ő kegyelméről papol nekünk, igaz? Biztos valami ilyesmi lesz. Biztos, hogy lesz ott valami kiváltságos osztály, akinek majd dob koncot, és ez lesz majd felnagyítva, mint ahogy az átkosban volt, hogy mi milyen jól élünk. Ugye Magyarországot használták ilyen propaganda országnak. Nekünk engedtek egy kis életet, és aztán minket mutogattak, hogy aztán itt a vasfüggöny mögött nem ám olyan szóresz van, mint mindenütt, hanem nézzétek a magyarokat. Azt itt is szóresz volt, de mindegy. A lényeg, hogy van bennünk egy ilyen gondolat, hogy ez biztos nem fog jól elsülni, de akkor most olvasom már tovább, mert hát, ha kiderül valami, azt mondja, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, hogyan az irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Az irántunk való jóságából. Ugye te mi vagyunk arra kiválasztva, hogy ő az örök korok korain át jó lesz hozzánk, minket fog ajándékozni Krisztusban, úgy értem, már mint fiú, mint örökös, mint menyasszony. Isten szeret minket, ad nekünk, és az egész teremtett világ csodálkozik Isten jóságán, és a kegyelmének mérhetetlen gazdagságán. Hányan vagytok hajlandóak vállalni ezt az elhívást? Oké? Ez az emberiség célja. És ezért a legnagyobb ostobaság a törvényeskedés. Úgy értem, ellehetetleníti Isten célját. Azt mondja, nekem ne ajándékozz, én megfelelek. Én kiérdemlem. Hó, Uram, nekem nem adhatsz ajándékot, mert nem vagyok elég jó. Te meg úgyse vagy olyan kegyelmes. És Isten azt mondja, hé, te most pont ellenem mész. Én a kegyelmem mérhetetlen gazdagságát akarom megmutatni, te meg a saját jóságodnak mérhetetlen gazdagságát akarod megmutatni, és az én kegyelmemet pedig semmibe akarod venni, el akarod taposni, hogy ne legyen neked szükséged rá, hogy neked legyen saját dicsőséged tőlem függetlenül. Öregem, te lázadsz. Úgy értem, gáz, amit csinálsz. Tudom, hogy jó akarsz lenni, jó is leszel, csak más módon. Nem te fogsz adni nekem, én fogok adni neked. Nem te fogod felnevelni magad, hanem én foglak felnevelni téged. És a végén olyan leszel, mint én, de nem a te dicsőségedből, hanem az enyémből. Nem tudom, érted-e a különbséget? A te részed a hála, az öröm és a dicséret. És az engedelmesség, az egyetértés. Az én részem a munka, a megszentelés, a testtel való harc és a kiképzés, a fenyítés, a nevelés. Összekevered a szerepeket, ha vallásban élsz. Úgyhogy, olvasom tovább, és ezzel eljutunk a végéhez. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Oké, és itt újra kezdi, tehát azt mondja, elmondtam, de elmondom még egyszer. Tehát kegyelemből meg nem érdemelt ajándékként van üdvösségetek, megmenekülésetek, megtérésetek, hit által. Az út, a mód, ahogy ehhez hozzájutottatok, az nem a munka, nem az, hogy megdolgoztatok érte, hanem hogy hittetek benne, hit által. A hit azt jelenti, hogy egy valóságot, amely már létezik, amelyet nem te hozol létre, hanem amely már megvan, elfogadsz valóságnak, azaz hiszel benne. Eljutsz egy meggyőződésre, miszerint az, ami van, az számodra is érvényessé válik. Isten megmentett, örök életed van, hiszel benne? Hiszek benne. És a dolog a lehetőségből átmegy azonnal a gyakorlatba és a valóságba. Oké? Kegyelemből van üdvösségetek hit által. És csak hogy nehogy összezavarodjunk, elmondja másképpen is. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Azaz nem azért van üdvösséged, mert te bármit tettél, és ha nem tettél semmit, akkor nem is dicsekedhetsz. A dicsőség nem a tiéd, a dicsőség az enyém, mondja Isten. Tiéd a hála, tiéd a dicséret, tiéd az öröm, tiéd az engedelmesség, ahol minek kell engedelmeskednek, annak a ténynek, hogy ajándékba kaptad az üdvösséget, és nem cselekedetekért, nem mondj mást, hogyha nem így van. Érthető ez? Ez ilyen egyszerű. Nem olyan bonyolult ez. Mert az ő alkotásai vagyunk. Itt van megint a magyarázat. agyag vagy Isten kezében. Az ő alkotása vagy. Nem önmagad alkotója vagy, önmagad formálója, hanem Isten alkotása. Az életed végén nem azt fogod mondani, hogy nézzétek, mire vittem, hanem azt fogod mondani, hogy nézzétek, Isten mit csinált belőlem. A modern ember ezt szeretné mondani, ezzel szeretne dicsekedni, hogy ezzel a két kezemmel dolgoztam meg, a kitartásom, az elszántságom, a képességeim, megharcoltam mindazért, fizettem érte, megérdemlem. A szellemi ember azt mondja, hogy semmim nincs, amit ne kaptam volna. Semmim nincs, amit ne kaptam volna. És Isten alkotása vagyok. Az ő kezeinek a munkája. Akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Oké? Volt egy terve. Krisztus Jézusban akar látni minket, megtértünk, benne vagyunk, fogjuk a kezét, benne bízunk, benne vagyunk, és jó cselekedetekre teremtett. És nagyon érdekes, hogy ezeket előre el is készítette, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A jó cselekedeteket elkészítette előre. Ezt értitek, ezt a verset? Én nem mindig értettem. Lehet, hogy most se értem, de gondolkozzunk rajta. Isten alkotásai vagyunk, jó tétemény, amit kapunk, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen, ő jó cselekedetekre teremtett minket, amelyeket előre el is készített. Ez nekem egy tervezésről szól. Oké? Tehát Istennek van egy terve az életedre, amelyben ott vannak ezek a jó cselekedetek, hogy azokban éljünk, hogy aszerint járjunk. Én hiszem, hogy ő vezet minket arra, hogy az életünkkel minél több ponton belelépjünk ezekbe a jó cselekedetekbe. Mik lehetnek ezek a jó cselekedetek? Hogy élsz Isten vigasztalásával, ez biztos egy jó cselekedet. Hogy ő benne bízol. Hogy amikor nagyot esel arcra, ő hozzá kiáltasz. Ez biztos, hogy egy jó cselekedet. Hogy hallgatod az ő igéjét, hogy ott vagy a pulpitus tekintélye alatt, ahol Isten, és fogjuk Efézusiakban nem sokára olvasni, tőle ajándékba kapott pásztorok és tanítók vezetése alatt felnövekszel az érettségre, a felnőtt korra. Ez biztos, hogy egy jó cselekedet. Hogy Krisztus szeretete szorongat téged, ez biztos, hogy egy jó cselekedet. És így tovább. Nem hiszem, hogy a jó cselekedetek azok, hogy kilépj erről a munkahelyedről és belépj arra a munkahelyedre. Az szerintem az emberi szabadság területe, amivel kapcsolatban Istennek lehet egy konkrét vezetése, de hogyha Istenben bízva kilépek vagy belépek, az szerintem neki tök mindegy. Ha Istenben bízva hibázok, az nem gond. Az mind a jó cselekedet kategóriában van, mert ő benne bízva tettem meg. Nagyon sokan ilyen mikroszinten akarjuk látni Isten vezetését, ami meg is valósulhat. Én kikérem Isten tanácsát minden apróságban, és néha kicsit zavarban vagyok, amikor nem kapok vezetést. Akkor azt kell mondanom, hogy Istenem, még mindig abba bízom, hogy ha nagy hülyeséget csinálok, szólnál, úgyhogy elindulok, mintha csak azt mondtad volna, hogy gyerünk előre. Lehet, hogy nem mondtad, de akkor szólj, hogy nem mondtam. Amíg nem szólsz, addig én megyek. Ha csak nem valami nyilvánvaló marhasságot csinálok, amit a Biblia is leleplez, hogy nyilvánvaló marhasság. És azt gondolom, hogy jó cselekedetekben élek. Isten nagyobb az életedben, mint gondolnád. És ahhoz, hogy békében élhessünk, Istennek nagyobbnak is kell lennie. Mert bizony az élet is nagyobb, mint gondolnád. Összetettebb, nehezebb, sokszor ellenségesebb a világ. És te pedig gyengébb vagy, mint gondolnád. Kiszolgáltatottabb, mint ahogy a világ tanítja neked, ahogy kondicionált. Úgyhogy, ha Isten veled, kicsoda ellened. De ha Isten ellened... akkor kicsoda lehet veled, tudod? Minden, vagy semmi? Vagy úgymond az isteni széllel szemben próbálok érvényesülni, ami lehetetlen, vagy isteni szponzorálással megyek előre, és az életem rendben van, bárhol is legyen. Egyszerű képlet, nem? Mindig erről beszélünk. A következő rész izgi lesz, ott a közösségről lesz szó. A 11. verssel folytatjuk, remélem jövő héten. És ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor szóljatok most, vagy hallgassatok örökre. Hol szokták? Ezt esküvőkön szokták, igaz? Vagy hogy? Ez hol szokás? Nálunk nem nagyon, nem? Vagy Amerikában, igaz? Itt is mondják. Igen? Katolikus esküvő? Ja? Nálam is? Tényleg?
És nem szólt senki.
Senki egy szót sem. Király. Igen. Jó, hát ha akkor nem szóltatok. Jó? Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Jó gondolat. Bibliával válaszolnék. Tehát ugye a kérdés a felvétel kedvéért, megismétlem. Az, hogy akkor, ha kegyelem, ha Isten jósága azzal mutatkozik meg, hogy én rosszat teszek, akkor rosszat tennem jó. Akkor igazából a legjobb jót azzal teszem, hogy rosszat teszek, hogy Isten kegyelmet adhasson, és Isten milyen frankó lehessen. Igaz? Valami ilyesmi. Igen. Igen. Aha, 6-1, ez jó. De Róma 7-7 is jó, tehát az a rész is. Pont itt van, azt mondja, 20. vers, Róma 5-ben. Akkor mondom, a 5-19-től fogjuk olvasni. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, itt Ádám bűnéről van szó, oké, Ádámmal jött be a bűn, és a bűn által a halál, úgy egynek az engedelmessége által, ez Jézus Krisztus, is sokan lettek igazakká. Oké, de a kettő között nagy idő van, ugye? Oké, 6000 év, nem? 4000, több? 5? 4? Miért 4? Ja, de igen, 4. De az özönvíz mikor olyan 1000 évvel később volt az özönvíz? Hogy van 4200? Jó, rendben. A lényeg az, hogy volt közte egy pár ezer év. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. Miért jött közbe a törvény? Ugye a törvény azt mondja, hogy ne tedd. Ugye, te ne ölj meg egy pár embert, ne legyél Adolf Hitler. Oké? Okay? Mert van parancsolat, amely azt mondja, hogy ne ölj, ezért a vétek sokkal inkább látszik véteknek. Ugye én azt gondolom, hogy Káin is sejtette, hogy gáz volt, hogy megölte Ábelt. El is futott, ugye? És Ábel vére az égre kiáltott, tehát ő is a lelkiismeretében tudta, hogy ölni bűn, de amikor a törvény kimondja fehéren, feketén is, és mindenki tudja, hogy ne ölj, és megöltem valakit, akkor a vétek még inkább véteknek látszik. Megnövekszik, úgymond. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. Figyelj, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. És ez az, amiről te beszélsz. Ha én nagyon sokat vétkezem, akkor a kegyelem mindig nagyobb a bűnnél, ugye Isten kegyelme és irgalma nem véges, nem azt mondja, hogy hát én elég kegyelmes vagyok, de ti emberek kifogtatok rajtam. Hogy értem, ti akkorát vétkeztetek, hogy ezt már kezdjük. Véges a kegyelmem, ezt nem tudom megbocsájtani. Sajnos az emberiség egy harmadának mindenképpen pokolra kell mennie, akár elfogadja Krisztus, akár nem, mert a kegyelmem nem elég nagy. És Isten pont azt mondja, hogy a kegyelmemnek a mérhetetlen nagyságát akarom megmutatni. Úgyhogy bizony a mi nézőpontunkból vannak kisebb bűnök, meg nagyobb bűnök, és azt látjuk, hogy ahol nagyobb bűn jelenik meg, ott a kegyelem csak egyszerűen fogja, és egy kicsit kiárad, és azt is elviszi, mint amikor kenúval kell lemennem a patakon, és van egy nagyon nagy kő, úgy értem, egy ekkora kő, ebben belehalunk, és megyünk a nagy kő felé, és a víz megemelkedik, és átmenjünk a nagy kövön is. És azt mondjuk, hogy Isten mérhetetlen kegyelme, ámulatos. Jó? Tehát ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen urrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által. Oké? Tehát a bűn a halál által uralkodott, most a kegyelem az igazsággal, és ez nagyon fontos. Amikor János evangéliuma beszél Jézusról, akkor azt mondja, hogy a törvény Mózes által jött, a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által. Isten kegyelme nem nélkülözi az igazságot. Isten kegyelme nem szüntette meg a bűnt bűnnek. Tehát ő továbbra is gyűlöli a bűnt, a szikla továbbra is ott van a vízben, de a kegyelme, a megoldása a bűnre nagyobb, mint maga a bűn. De a bűn ugyanúgy gonosz, ugyanúgy Isten gyűlöli, ugyanúgy pusztító, és a nevelésben ugyanúgy következményekkel jár. Tehát ha mondjuk azt, hogy te kiirtanál egy lettfalut azért, hogy nagyobb kegyelmet kapj, akkor bizony megkapnál a nagyobb kegyelmet, de hozzá kapnál egy olyan fenyítést is Istentől, amelyben világossá válna annak a szörnyűsége, amit tettél. Isten megtanítaná neked a valóságnak azt a részét is, amely a bűnt bűnnek mutatja, a drámát igazi drámának. Ezért nem köntörfalazó a Biblia, ezért nem szépít a Biblia. Nem tudom, észrevettétek, hogy a Biblia a valóságot realisztikusan ábrázolja. Nem fél attól, hogy Dávidról elmondja, hogy házasságtörő volt, és megölte a barátját, és aztán mindezt önvédekezésből, és aztán, mint aki jól végezte dolgát, élt 9 hónapig. Úristen, Isten, elbuktál. Hát a te szíved szerint való férfi az így cserben hagyott. Isten ettől nem fél. Azt mondja, ti teljesen gázok vagytok. A legjobb közöletek is teljesen gáz. Nem annak akartam megmutatni a dicsőségét, hogy ti mégiscsak jók vagytok. Nem vagytok jók. Én vagyok jó. Én vagyok kegyelmes. Én vagyok nagyszerű. Úgyhogy uralkodik a kegyelem az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztussal, a mi Urunk által. Úgyhogy az igazságot Isten nem tette félre, hanem azt mondta, hogy az egyetlen megoldás arra, hogy egy véges szabad akarattal bíró lény élhessen, az a kegyelem igazsággal, az én módszerem. És itt jön. 6.1. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Ezt kérdezed. Nem csak neked jutott eszed, de még a Bibliában is benne van. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? És itt beszél Pál egy nagyon mély valóságról, miszerint mi, amíg Efézusban, ahogy olvastuk, a világ szelleme szerint, a testünk hajlamai szerint éltünk, igazodva ennek a világnak a szelleméhez, mind ellenségek voltunk. De aztán meghaltunk ennek a világnak, meghaltunk Krisztussal, el lettünk választva tőle, és élünk, de most már egy új életet Krisztussal. Ha meghaltunk a régi törvénynek, amely alatt élünk, hogyan élhetnénk még benne? Nem kötelező, nem kell már megtennem. Megtörténhet, de nem kell, szabad vagyok benne. Életmód szerint, stílusként nem élhetek már benne, hisz meghaltam neki, és élek egy újban. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Tehát itt arról beszél, hogy tényleg van egy halból kutya lett. Vagy nem tudom, mit kell mondani. Tehát, hogy volt egy átalakulás. A hal meghalt, és föltámad belőle egy kutya. A kutya már nem úszik a vízben, legalábbis nem sokat, és nem életstílusként, mert akkor az lehetetlen. A kutya már a szárazon rohangál, van egy új természete, és az új természet természetszerűen nem teszi a rosszat. És ha mégis megtörténik a kettő, abban konfliktus van. Ugye te a kutyát bedobod, egy darabig még talán élvezi is, de olyan fél óra után mindenképpen ki akar jönni. És ha nem akar kijönni, akkor mégiscsak hal. Azaz nem lett belőle kutya. Tehát Isten tényleg megoldotta a dolgot, és bár az elvi lehetőség filozófiailag megvan, hogy mi a kettő között valahogy játszunk, és az valahogy jó lesz, de nem lesz jó, mert egy valódi természetbeli változás jött, ami bennünk sem engedi ezt a kettősséget, tehát ha egy megtért ember bűnben él, az a pokol neki, tehát úgy értem, az a pokol neki, mint a kutyának 4 nap a vízben. De ugyanakkor, ha nem olyan pokol neki, akkor Isten tesz róla, hogy azzá váljon. Mert ott jön Zsidó 12.6, az isteni fenyítés elve, ahol mindenkit megostoroz, akit fiává fogadott, hogy szentségben részesüljön. De olvasom tovább. hiszen tudjuk, hogy a mi emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg a halál, többé nem uralkodik rajta. Figyeljetek, és itt van a lényeg, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Tehát Isten elvárja tőlünk, hogy elvégezzünk egy számítást. Ez a helyzeti igazságunkról beszél, nem a tapasztalatiról. De elvárja tőlünk, hogy ahogy élünk a tapasztalatunkban, újra meg újra elvégezzük ezt a számítást. Halottnak tartom magam a bűnnek, mert meghaltam Krisztussal, feltámadtam vele, és ezért élek Krisztusnak. Úgy, ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. És ilyen módon ez működni fog. De ha ebből kitérek, akkor egyrészt az új természetemmel ellentmondó életkörülményekbe kerülök, illetve Isten fenyítését vonom magam után. A másik gondolat ez ugye az, hogy ha Adolf Hitler egész életében bűnben élt, és ő volt a legnagyobb gáz, és az utolsó pillanatban megtért, akkor mivel ő követte el a legnagyobb bűnt, ő lesz a legnagyobb a mennyben? A nagy szözt. Úgy értem, ő a jutalmat egyetlen egy apró hitbeli döntésért fogja kapni, miszerint megtért, és körülbelül akkora lesz, mint egy elvetélt magzat. Aki, vagy talán nem is az a kategória, mert ő talán magasabb lesz, mármint az elvetélt magzat. Hanem, úgy értem, a nullánál épp hogy nagyobb. Tehát valaki, aki tűzön ment át, és gatya nélkül, de megúszta. Mert a hitben eltöltött idő, a hitben meghozott döntések, az Istennel való növekedés, a jó cselekedetek, amiket ő elkészített, hogy azokban jártál, ez hozza a jutalmakat. Erre Adolf Hitlernek nem volt túl sok ideje, hogyha az utolsó pillanatban meg is tért. Köszönöm szépen. Kérlek, Attila. Hitler kismiska volt hozzá, igen, képest. Igen, igen. Egyetértek. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk, de sokan, tehát az ördög nem szereti a háborút, mert a háborúban nagyon sokan megtérnek. Az ördög a jó időt, a békét szereti. Amit Attila mond, ilyen nagyon meredeknek tűnik, de ha hátralépünk kettőt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy minden igaz, amit mond. Egyszerűen tőlem sokszor kérdezik ezt, és biztos te is találkoztál már ezzel, Attila, hogy van ez? Tehát ilyen drámákra, tragédiákra kérdeznek rá, hogy Isten mit szól ahhoz, hogy a cunamiban meghalt 120 ezer ember, és a második világháború, ahol ugye 6 millió zsidót öltek meg, és aztán a többi áldozatról nem is beszélve. És én erre azt válaszolom mindig, hogy én szerintem ezek szörnyű dolgok, és szó se róla. De a legszörnyűbb nem az, hogy a második világháborúban meghalt 6 millió ember, hanem az, hogy minden ember meghal. Úgy értem, ha várunk 50 évet, vagy 70 évet, akkor 6 milliárd ember hal meg ez alatt az idő alatt. Nem tudom, érted-e? Csak azért, mert 60 éve van szétosztva, már nem tragédia? Úgy értem, te is meghalsz garantáltan 70-80 éven belül. És ha csak elszenvedjük, kivárjuk a következő 60 évet, akkor 5-6 milliárd ember fog meghalni garantáltan. Istennek ez a nagy gondja. És hogy ebben a 60 évben az alvó, a halált felelőtlenül váró embert fölrázza csapásokkal, tragédiákkal, drámákkal, rázza ki az emberiséget a látszat nyugalmából, hogy megtérjen és örök élete legyen és sose halljon meg szellemileg. És ezt mondta te, Attila, és rendkívül mély gondolat. Miközben, és csak ezt ki szeretném hangsúlyozni és visszaadom a szót, amikor Isten a mikrohelyzetet nézi, akkor rendkívüli részvéttel, rendkívüli együttérzéssel bánik azokkal az emberekkel, akik nehézségben és tragédiában vannak. Tehát amikor én azt gondolom, hogy amikor van egy háború, akkor a háborúban Isten szolgál minden szenvedő ember felé, és tereli őket ezerrel a megtérés és a megmenekülés felé. És bizony a háborúban többen térnek meg, mint békében, a nyomorúságban az ember közelebb kerül Istenhez, mint a jó módban, a válságban megtörtebb és alázatosabb az ember, mint a biztonságban. Úgyhogy Ezt mondtam, az ördög nem szereti a háborút, Isten pedig bár neki is fáj, azt gondolom, nagyobb jót tesz vele, mint amennyit árt. És még valami, ugye a korszakok, ahogy következnek, a világ vége az még nem jön, de a nagy nyomorúság jön, az a hétesztendős időszak, ahol a világ egy ilyen hihetetlen katasztrófa sorozaton megy át. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt Isten büntetése a nem hívő és gonosz emberek ellen, de másrészt az utolsó szélsőséges mentési akció, hogy azokat, akik nagy nyomás alatt még hajlandóak lennének megtérni, mégis megtérjenek. Tehát amikor ez a szörnyű időszak lesz, ahol az emberiség nem tudom, közel 80-90%-a elpusztul, ebben a szörnyű időszakban fognak a legtöbben megtérni. Tehát lehet, hogy ezzel a 6 milliárd emberből, vagy 7 milliárd, nem tudom mennyi lesz addigra, sok, lehet, hogy milliárdot fog megmenteni. Akik mind pokolra jutottak volna, ha Isten nem csap ilyen brutálisan az asztalra. Ámulatos. Ezek, oké, visszaadom a szót, csak még egy dolog eszembe jutott, hogy mi nem vagyunk katonák. Ezért nem tudjuk, hogy milyen katonai döntéseket hozni. De ahogy nézel filmeket és ilyen hőstörténeteket, így látod néha, hogy ezredesek, tábornokok, a halálba kell, hogy küldjék a katonáikat. Azért föláldoznak 3000 embert, hogy megmentsenek 3 milliót, oké? A náci támadástól, oké? Ha ezt a területet meg tudjuk védeni, akkor azon a területen emberek millióinak mentjük meg az életét. És ti 3000-en lehet, hogy meg fogtok halni azért, hogy ők élhessenek. Katonai döntések. Mi nem szeretünk ilyen döntésekről, még hallani sem. De Isten hoz katonai döntéseket. Azt gondolom, hogy hoz. Igen. Kérlek, Attila.
Köszönöm.
Mit szólnátok hozzá, ha elmondanánk egy imát? Az egész mai üzenet ugye Isten kegyelméről szólt, és könnyű azt gondolni, hogy ez a kegyelem természetesen jön. És igen, van egy általános kegyelem, ami természetesen jön, de tudjátok, hogy az embernek szabad akarata van. És ahhoz, hogy ez a kegyelem érvényes legyen mindannyiunkra, ahhoz el kell fogadni. Ez a szabad akarat törvénye. Úgyhogy a megtérés, ugye, amit az előbb mondtál, Attila, hogy megtértem, habár lehet, hogy te már előtte megtértél, de az volt egy új gondolat, egy új mély, de nem tudom, lehet, hogy igen, ez a te titkod Istennel, és nem is fontos így innen nézve, de a lényeg az, hogy meg kell térnünk, ahol a megtérés egy új felismerésre jutást jelent, ahol én békét kötök Istennel, nem a magam módján, hanem az ő módján, és az ő módja az evangélium. Hogy egy János, nem, János 3.16 szerint Isten mit csinált? Úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, oké? Okay? Hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen. Föl kell néznünk a részkígyóra, különben belehalunk a sebünkbe. A fölnézés egyszerű. Amit Jézus kér, amit Isten kér, az egyszerű hit abban, hogy Jézus Krisztusban megmenekülünk. Hogy bűnös vagyok, és a bűnöm miatt elítélt, de Jézus meghalt az én bűnömért, kifizette a tartozásomat, és ha hiszek ő benne, akkor örök életem van. Ha hiszek ő benne, mint megoldásban, ha rábízom magam a szívemben egy pillanatra, akkor ő mindezt nekem adja. Úgyhogy mondjunk el egy imát, és ha valaki hallgatja ezt a felvételt, akkor lehet, hogy ez a te alkalmad arra, hogy meghozd ezt a döntést. Nem nagy dolog ez, valószínűleg nem fog megnyílni az ég, nem fogsz fanfárokat hallani, de a helyzeted megváltozik, a halálból átkerülsz az életbe, megelevenít Isten a Jézus Krisztussal együtt, amit ma olvastunk. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy hajolj le mindenkihez, akik most itt vagyunk, és akik hallgatják ezt a felvételt, legyen ez Magyarországon, vagy a világon bárhol, egy kis szobában, egy nagy házban, az utcán, a metrón, bárhol, aki hallja most ezt a felvételt, tudd, hogy Isten lehajolt hozzád, és hallgatja az imádat, és csak mondd neki, hogy itt vagyok, és tudom, hogy bűnös vagyok, És tudom, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, te őt adtad nekem, ő Isten, és ő kifizethette a bűnömet. Én elfogadom ezt a fizetséget, bízom benne, adj nekem örök életet, költözz be az életembe. Itt vagyok, Istenem, és megbékülök veled. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, amíg pedig élek, addig kérlek, vezess engem azokra a jó cselekedetekre, amiket előre elkészítettél. Tiéd a dicsőség, enyém pedig a hála, az öröm, a dicséret és az engedelmesség, amit lassan majd megtanulok. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.